Úton a Mars felé. Beszélgetés Bálint Tiborral. Bálint Tiborral beszélgetünk, vagy Tibor Bálinttal, aki a Jet Propulsion Laboratóriumban dolgozik és Magyarországról indult el. Mesélj nekünk arról az útról, ahogy eljutottál Magyarországról az amerikai űrkutatás központjába.
Én a Műszaki Egyetemen tanultam gépészmérnökként, és 87-ben fejeztem be a diplomámat. És utána két lehetőségem volt, az egyik az, hogy elkezdjek dolgozni Magyarországon, vagy próbáljak egy karriert külföldön, és nagyon szerencsés voltam abban, hogy voltak barátaim Angliában, akik segítettek, hogy kimenjek, és 87-ben a diplomám után kijutottam Angliába, ahol egy doktorátust kezdtem. Persze ez nem nagyon egyszerű, hogy az ember ott maradjon Angliában, és egy évbe került, hogy az emigrációs osztály visszajöjjön, és megmondja nekem, hogy nem maradhatok ott, mert addigra már Magyarország átváltozott egy demokratikus országba, és nyugodtan visszamehetek Magyarország, ez nem egy probléma. Aztán mondtam, hogy hát én szeretnék itt maradni, de ők azt mondták, hogy sajnos ezt nem lehet megcsinálni, de van egy olyan alkalmam, hogy fellebezzek a döntés ellen. És az történt, hogy gondoltam, hogy egy évbe került nekik, hogy elhatározzák, hogy ne maradjak ott. Körülbelül egy évbe kerül, amíg elhatározzák, hogy mi történjen a fellebezésemmel. Szóval az alatt az idő alatt gondoltam, nem lesz időm, hogy befejezem a doktorátusomat, de hogyha ott akarok maradni, akkor kéne egy olyan diplomám, ami Angliából úgy felülírná a Magyarország diplomámát. Szóval, hogyha nyugaton akarok maradni, akkor nem kell megmagyaráznom egy angliai diplomát, de mindig meg kell magyaráznom egy magyarországi diplomát. Szóval elhatároztam, hogy a legjobb megoldás az, hogyha visszaváltok egy mesterfokú vizsgára, annak ellenére, hogy a magyarországi vizsgám is úgy fogadódott el, mint egy mesterfokú vizsga a Műszaki Egyetemről, és hogyha azt befejezem, akkor onnan el tudok máshova menni és használni mind a két diplomámat. Szóval az is történt, hogy a második év alatt jelentkeztem egy kanadai emigrációra, befejeztem a mesterfokú vizsgámat Angliában, az Exeteri Egyetemen, és átmentem Kanadába, és minden nagyon jól ment. Szerencsés voltam, mert az Ontario Hydro, ami egy ilyen energia készítő, nem tudom, hogy mondjam Magyarországon, nagyon-nagyon nehéz lefordítani magyarul, mert nagyon sok szakszó az Angliában tanultam meg. Szóval energiatermeléssel foglalkoztak, végül is visszajött. Három területen dolgoztak az energiatermeléssel kapcsolatban. Az egyik az nukleáris volt, a másik a vízi energetika, a harmadik pedig olaj vagy szén égetéssel kapcsolatos energiatermelés. Szóval, mivel a hátterem az energiával és nukleáris energiával foglalkozott, szerencsésen bejutottam ehhez a vállalathoz, és ott dolgoztam 9 évig, de úgy éreztem, hogy vissza kéne mennem, hogy befejezzem a doktorátusomat. Szóval végül is visszamentem Angliába, megkaptam a doktorátusomat, és mivel a NASA-nál akartam maradni, NASA-hoz akartam eljutni végül is, az történt, hogy gondoltam, hogy kell egy doktorátusom, amit megszereztem Angliában, és kell egy űrkutatással kapcsolatos gyakorlat. Szóval az is történt, hogy elmentem a Nemzetközi Űregyetemre, az International Space University-be, Strasbourgba, ami egy egyéves mesterfokú egyetem. Itt 5 modul van, 5 részletre van felosztva az egyéves program. Az első 3 részet az a tanítási anyag, a negyedik az pedig egy csoportmunka, és az ötödik az pedig egy elhelyezés a vállalathoz. El kell menni egy űrkutatási vállalathoz dolgozni, gyakorlatot szerezni, és az alatt a 3 hónapos gyakorlati vizsga alatt megpróbáltam elmenni a Jet Propulsion Laboratoriumhoz. És az is történt, elmentem 3 hónapra, nagyon keményen dolgoztam, és megszerették a munkát, amit elvégeztem ott. És végül is az történt, hogy mikor befejeztem az egyetemet, akkor visszahívtak, és 2 éve ott dolgozom, űrkutatással foglalkozom. A mostani munkámnak különböző részlegei vannak. a fő állásom az a jövőbeli Mars kutatással foglalkozik. Szóval két részre lehet menni a vállalaton belül. Az egyik az, hogy az ember projektekkel dolgozik. A projekt az olyan, mint hogy a Mars Rover, ami most nagyon sikeresen üzemben működik a Marson. Hogyha az ember olyanokon dolgozik, az azt jelenti, hogy a következő néhány éven belül valamilyen űr mission meg fog történni. Szóval azt tudod azt, hogy a te neved az rajta van. Hogyha azon dolgoztál, akkor tudod azt, hogy te azon dolgoztál. Az én területemen viszont egy kicsit más a helyzet. Én a programokon dolgozom, ami azt jelenti, hogy a jövőbeli űrültetést próbáljuk kitalálni, hogy hova menjen a NASA, milyen irányba folytassa a kutatást, és az űrkutatással kapcsolatban az a helyzet, hogy a NASA-n belül mindenképpen, hogy különböző fázisok vannak az űrkutatásnak. Az első fázis, ami azt jelenti, hogy próbáljuk kitalálni, hogy mi történik. A második fázis, amikor jobban kidolgozzuk a részleteket, akkor ez a fázis B. A fázis C és D az azt jelenti, hogy végül is megtervezi az ember az űrkutatást, megépíti az egységeket, és amikor fellövi. És az E, a fázis E, az pedig azt jelenti, hogy üzemelteti a satellite-ot, vagy a rovert. És én a pre-phase E-ben dolgozom, a fázis A előtti részleten, amikor csak próbáljuk kitalálni, hogy milyen irányba menjen az űrkutatás a jövőben.
Tehát te ilyen 20-30 éves távlatokban levő terveken dolgozol?
Olyanokon dolgozom, ami a jövő évtizedben és utána történik. Nem nagyon a jövőben, de kicsit közelebb a mostanihoz. Szóval egy folyamatosságnak kell fent lenni a mostani projektek között, és mi következik utána. Szóval van egy, úgy hívják, hogy roadmap a NASA-nak, ami kijelöli, hogy milyen irányba szeretnénk menni. És ez úgy van, mint bármit tervezett életben, hogy a nagyon távoli jövő az egy kicsit vázlatos, amikor közelebb és közelebb jön az ember, akkor jobban és jobban ki van dolgozva a részlet, és persze ami most megy, a következő néhány évben az pedig teljesen ki van dolgozva, mert annak repülni kell azoknak az űrkutatási dolgoknak. Szóval én a következő lépésen dolgozom, ahol mi próbáljuk kitalálni, hogy mit lehet megvalósítani, és mit nem lehet megvalósítani. Hogy mondjam ezt? Rengeteg tanulmányt végzünk, ilyen úgy hívják, hogy papírtanulmány, ami csak papíron kidolgozzuk a részleteket, azt beadjuk a NASA-nak, és a NASA pedig, hogyha tetszik nekik, akkor több pénzt ad nekünk, hogy kidolgozzuk a következő részleteket jobb részletességben. És hogyha az megint tetszik nekik, akkor egy ilyen versenyen keresztül megy a dolog, szóval nagyon sok mission-t adunk be nekik, akkor abból leszűkítik, és végül is egy vagy két olyan marad, ami végül is repülni fog. Szóval azokon dolgozom most, amit a jövőt évtizedben próbálunk csinálni.
Mennyire sziszifuszi munka ez, mert másra se hallunk, mint hogy a NASA-nak a különböző jövőbeli űrszondái terveit leállítják, meg nincs pénz rá, és egészen más terveken mennek tovább. Tehát, vagy látod-e azt, hogy mi alapján döntik el, hogy melyik fog repülni, és melyik nem?
Ez egy nyitott verseny. Bárki beadhat egy proposalt a NASA-nak, és az egész rendszer az úgy működik, hogy a National Science Academy, a Tudományos Akadémia, azok elhatározzák, hogy mit szeretnénk a tudomány szempontjából megvizsgálni a következő évtizedekben. Ezt úgy hívják, hogy Decadal Survey. És azon alapulva a NASA odajön a NASA központokhoz és az egész országhoz egy olyan ajánlattal, hogy szeretnénk megvizsgálni különböző területeket based on this Decadal Survey. És bárki beadhat egy proposalt erre, és akkor a NASA elhatározza, hogy melyiket akarják elfogadni, de ezeket egész jól ki kell dolgozni részletekig, annak ellenére, hogy ezek a proposalok, ezek nem nagyon hosszúak. És hogyha a NASA azt elfogadja, akkor bejelentik azt, hogy oké, a 10 proposalból elfogadtunk 4-et. Erre a 4-re, vagy 3-ra, vagy 2-re adunk több pénzt, hogy a következő több részletes kidolgozást elvégezzék. És akkor több idő is van rá, van valami 6 hónap rá a következő részre, és akkor megint beadják, az a maradék 2 vagy 3 vagy 4 bead egy versenyre egy proposalt. És hogyha a NASA eldönti azt, hogy egy az megnyeri, akkor azok kapnak pénzt, hogy végül is kidolgozzák az egészet.
Mennyi az átfutási ideje egy programnak? Tehát mondjuk azok, amik ma repülnek, vagy mostanában szálltak le a Marson, azokat mikor kezdték el mondani a tudósok azt, hogy na, erre lenne szükségünk?
A Mars kutatási program, ez egy ilyen folyamatos program. Nekünk egy nagyon jó ötletünk, nagyon jó érzékünk van, hogy mit szeretnénk elérni, és persze a végső eredmény az az lenne, hogy az emberek a Marshoz, a Marsra mennének és oda repülnének. Szóval az történik, van egy olyan csoport, aminek az a neve, hogy MIPEG, a Mars Exploration Payload Advisory Group, hogy a Mars kutatási, ilyen, amikor is műszereket ráteszel, azokat javasolják, egy ilyen csoport. És ezek elhatározták, hogy 4 fő terület van, amit szeretnénk megvizsgálni. A legfontosabb 4, az egyik az, hogy próbáljuk kitalálni, próbáljuk megérteni, hogy volt valamikor élet a Marson vagy nem, vagy van-e jelenleg élet a Marson vagy nem. A második az, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy milyen az időjárás a Marson. A harmadik az, hogy próbáljuk megérteni, hogy milyen kőzetek vannak, mi van a föld alatt, hogyha lefúrunk, milyen rétegek vannak, ilyen földrétegek vannak. És a negyedik pedig az, hogy felkészüljünk arra, hogy az emberek a Marshoz menjenek. Szóval a Mars kutatási terveink, azok ezen a 4 területen dolgoznak. Hogyha ezt sikeresen el tudjuk végezni, ehhez 2 fajta hozzáállás van. Az egyik az a tudományos hozzáállás, amikor megpróbáljuk érteni a környezetet. A második pedig az, úgy hívják, hogy testbed missions, amikor a technológiát próbáljuk kialakítani olyan szintre, ami alkalmat ad nekünk később, hogy a tudományt elvégezzük. Ilyenek például úgy hívják, hogy pinpoint landing, ami azt jelenti, hogy nagyon közel tudunk a Földre, a Marsra megérkezni. Szóval mindenféle nehézségek vannak azzal, hogy mennyi súlyt tudunk a Földre letenni. Az egyik az, hogy jelenleg még mindig a Viking űrszondának a tervezését használjuk. Hogyha többet akarunk letenni, mint 2 vagy 3 tonna, akkor egy másik fajta tervezést kell használni, és egyelőre az nekünk nincs. Hogyha embereket akarunk tenni a Holdra, akkor persze nekünk sokkal több súlyt kell letenni a Marsra, és egyelőre nincs meg ez a technológia. Hogyha a másik lehetőség az, hogyha pedig 2-3 tonnát tudunk letenni, akkor közel kell egymáshoz leszállni a Marson. És egyelőre nincs meg az a technológiánk se. Hogyha a Mars Exploration Roverre gondolsz, akkor a landing ellipse, ez az ellipszis, ahol leérkezett a Földre, az 90 km hosszú volt. Szóval el lehet képzelni, hogyha 2 űr missionöd van, ami az egyik oldalára érkezik, a másik oldalára, és próbálsz használni mondjuk a csavarhúzót az egyikről a másikra, akkor nagyon messze van egymástól, hogy az ember átsétáljon a Marson. Szóval próbáljuk kialakítani a technológiát, kitalálni a technológiát, és kipróbálni a technológiát, és utána pedig visszafejleszteni a tudományos utakra, hogy végül is sikerüljön az, hogy lépésről lépésre a Mars Expressre menjünk. Na, hogy mennyi időbe kerül? Ezek a dolgok kb. 3-4-5 évbe kerülnek, hogy megtervezést, vagy talán kicsit 6 évbe terülni. Attól függ, hogy mennyi pénzed van a missionre. Hogyha több pénzed van, persze, akkor sokkal komplikáltabb a dolog, és akkor több időbe kerül, hogy az ember befejezze, és megtervezze, és repülje ezeket a dolgokat. De körülbelül olyan legalább 5 évbe kerül, hogy az ember az elejétől a végéig menjen.
Tehát ez a tervezést jelenti, utána még föl kell lőni a szondát, le kell szállnia, meg kell érkezni, leszállnia, és kiértékelni az adatokat.
Persze, ez mindegyik, ez a fellövésig megy. Ezek a fázisok, a fázis A-tól fázis D-ig, az körülbelül ilyen 5-6 évbe kerül.
Hogy látod, hogy mikor következik be az emberes Marsra szállás, illetve mik ennek a feltételei? Tehát kell-e ahhoz mondjuk életnyomokat találni a Marson, hogy a kongresszus pénzt adjon erre a feladatra, vagy pedig, hogyha esetleg nem találnak semmit, akkor lehet, hogy elfelejthetjük az egész emberes Mars utazást.
Na, mi úgy tervezzük azt, hogy a lépésről lépésen bepróbáljuk az embereket a Marsra küldeni, körülbelül olyan a 30-as évek környékén. Szóval a következő 10 évben megpróbáljuk érteni azt, hogy volt-e élet, a környezetet megpróbáljuk érteni, és a geológiát. A következő 10 évben úgy hívják, hogy Human Precursor Mission-t, amik azokat küldjük, ami az emberi leszállás előtti, megelőző utakat jelenti. Szóval az alatt, az idő alatt olyanokat próbálunk kitalálni, hogy life support system. Nem tudom, hogy ez mi magyarul.
Élettartó
életfenntartó rendszer, a másik pedig a in-situ resource utilization, amikor az, az ottani kőzeteket, vizet próbálod használni, hogy átalakítsad üzemanyagát, ilyen propellantként.
Ez azt jelenti, hogy akkor az űrhajósok nem vinnének üzemanyagot, hanem helyben állítanák elő?
Pontosan, erről van szó. Azt jelenti, hogy olyan messze mész, mint a Mars, ami körülbelül legalább 6 hónapba kell, hogy oda menjen, akkor próbálod visszavenni a súlyt, amit elviszel magad, próbálod lecsökkenteni a súlyt. Végül is, hogyha minél több dolgot tudsz felhasználni, annál kevesebbet kell magaddal vinni. Life support systemhez, az élet fenntartó rendszerhez az a helyzet, hogy minél messzebb mész, annál többet kell magaddal vinni, mert az útad annál tovább kerül. Szóval lépésről lépésre be tudsz zárni különböző hurkokat. Az egyik, hogy bezárod a levegő hurkat, ami azt jelenti, hogy újra használod a levegőt. A másik az, hogy bezárod a vizet, amikor újra használod a vizet. A harmadik, amikor újra használod a kaját. És akkor, hogyha mindent bezársz, az azt jelenti, hogy nagyon keveset kell magaddal vinni, mert végül is mindent fel tudsz használni időről időre. És ugyanez a helyzet az üzemanyaggal kapcsolatban, hogyha előre küldesz valamit, egy űrhajót, ami leszáll a Marson, és elkezd üzemanyagot termelni neked évekig, és amikor az emberek odaérkeznek, és rögtön le tudnak mellé szállni, amit mondtam, hogy megint egy ilyen technológiai fejlesztési cél, akkor utána használhatják azt az üzemanyagot, hogy azzal visszajöjjenek a Földre.
Mennyi ideig tartana a mostani tervek szerint az első Mars expedíció a helyszínen? Tehát meddig tartózkodnának a Marson az űrhajósok?
Kétfajta hozzáállás van ehhez. Az egyik úgy hívják opposition class, a másik, hogy conjunction class. Az egyikkel az ember oda megy 6 hónap alatt, ott marad kb. 2 hétig, 14-től 30 napig, és visszajön. A másik pedig az, hogy oda megy, és ott marad egy évig a Földön, a Marson, és utána pedig visszajön. Azért van ez a két lehetőség csak, mert egy különböző keringési fázis van a Hold és a Mars között. A Földnek az orbitja, a nap körül a pályája az egy év, és a Marsnak pedig 2 év. Szóval azt jelenti, hogy minden 2 évben úgy összeáll a Hold és a Mars, ezért 2 évenként oda menni. De mivel kb. 6 hónapba kell, hogy az ember oda menjen a Marshoz, hogyha oda megy 6 hónap alatt, megérkezik, hogyha egy kicsit többet mond, mint 30 napig, akkor nem lesz alkalma, hogy visszajöjjön és visszaérjen ugyanazon a fázison belül. Szóval ott kell maradni egy egész évig, és akkor ott az ember utána jön vissza. Szóval a helyzet az, hogy úgy érezzük, és nem tudom, hogy mindenki úgy érzi, vagy nem, de sokkal egyszerűbb lenne, hogyha az emberek először oda mennének, csak 2 hétre leszállnának, és utána visszajönne 2 hét múlva, mint hogyha az ember oda menne, és ott maradna egy egész évig, mert akkor ahhoz sokkal több infrastruktúrát kéne kifejleszteni, hogy az ember ott maradhasson olyan sokáig. Szóval feltehetőleg az első Mars leszállás az egy rövid lenne, és akkor a későbbiek pedig ezt felépítenék egy bázistot, és akkor gyakorlatilag tovább lehetne maradni.
Kicsit visszatérve az előző kérdésemre, akkor az emberes Mars utazás vagy Marsra szállás az nem feltétele az eredményeknek, amik az automatáktól jönnek? Tehát, hogy igazán izgalmasnak találják a geológusok, hogyha kiderül, hogy mégse annyira izgalmas, akkor is megtört. Tehát ez egy olyan program, hogy ez most már benne van a rendszerben, biztos, hogy meg fog történni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi a szükség az emberes űrkutatásra. És erről nagyon sokat lehetne beszélni. A tudósok azok úgy érzik persze, hogy nagyon sok eredményt tudnánk kapni, hogyha csak egy robotikus űrkutatás lenne. De a másik az, hogy az embereknek a fantáziáját az érdekli, hogy az emberek oda mentek, és tudjuk azt, hogy valaki oda ment, leszállt, és személyesen megérkezett valahova a Holdra, a Marsra, vagy bármelyik naprendszeri bolygóra. Meg kell az embernek a fantáziáját mozgatni, hogy ez sikerüljön. És hogyha az sikerül, akkor persze sokkal több támogatást kap az emberektől az űrkutatás, hogyha az emberek úgy érzik, hogy ennek a részei.
De Marsra szállás az egy PR tevékenység lenne a NASA részéről?
Nem feltétlenül, mert a másik helyzet viszont az, hogy nagyon sok mindent el lehet végezni a robotikus kutatással, de hogyha az ember oda megy, akkor az emberi agy az sokkal, sokkal többet tud elérni, hogy elhatározni, eldönteni, hogy mit érdemes megnézni, mit érdemes kutatni. Szóval nagyon sok olyan lehetőség van, amit robotikus kutatással nem lehet elvégezni.
sokat mondják mostanában, hogy a Spirit meg az Opportunity az robot geológus. Mit tehetett volna egy ember, hogyha ő nem a robot geológus száll, hanem egy valódi geológus? Tehát mennyiben most konkrétan ezekre az esetekre többet fedezhetett volna föl, vagy gyorsabban, vagy hogyan történt volna akkor?
Mindent, amit mondtál. Hogyha az ember megérkezik a Marshoz, hogyha összehasonlítod a Mars Exploration Roverrel, akkor a Mars Exploration Rover az körülbelül fél métert ment óránként. Az ember az el tud sétálni, és rögtön körülnéz, és rögtön meg tudja látni, hogy mi egy érdekes, mi nem egy érdekes. Mivel nagyon, nagyon lassacskán megyünk a robotokkal, és utána nekünk kell elhatározni, hogy mit akarok megvizsgálni, talán nem tudjuk azt nagyon egyszerűen megtalálni, amit emberekkel 5 perc alatt megtalálhatnánk, és sokkal eredményesebb űrkutatási eredményeket tudnánk kapni, és sokkal gyorsabban, hogyha emberek lennének a Marson.
Ez a 30 év, ez nagyon bűvös számnak tűnik, mert a 70-es évek elején az Apollo Hold program során is azt mondogatták, hogy na majd 2000-re, 30 év múlva az ember megvetheti a lábát a Marson, és ahogy eljött a 2000, szintén arról hallani, hogy majd 30 év múlva embert küldenek a Marsra. Mennyire reális akkor tényleg ez a 30 év? Mennyire reális, hogy 30 év, nem pedig 60 vagy 80?
Megint ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogyha azt mondanánk, hogy 3 év múlva Marsra megyünk, az egy nagyon érdekes hozzáállás lenne, de nincs meg a technológiánk, hogy 3 éven belül a Marshoz menjünk. Hogyha viszont 100 évet használnánk arra, hogy oda menjünk, vagy kimenjünk a Holdhoz, vagy a Marshoz, akkor az nem volna egy ilyen sürgető érzés, ha oda menjünk, akkor várhatnánk egy megint 3 évet, megint 10 évet, megint 20 évet. A 30 év az egy realisztikus hozzáállás, ami egy szisztematikus fejlesztést, űrkutatási fejlesztést jelent, ahogy mondtam, hogy a következő 10 évben megpróbáljuk megérteni a környezetet, a következő 10 évben megalapozzuk az emberi hozzáállást, hogy az emberek oda tudjanak menni a Marshoz, és akkor a következő, a harmadik 10 évben pedig próbálnánk oda menni. Persze ez nagyon sokba fog kerülni, és ezért ez egy másik helyzet, hogy annyit próbálunk megtanulni a Mars környezetéről, amennyit csak tudunk robotikus hozzáállással.
Mennyire van szükség arra, hogy most a Marsra menjünk, ahhoz képest, hogy a Holdra menjünk? Tehát vagy folyamatos vita van arra, hogy először a Mars, vagy először a Hold. Miben nyújt többet az egyik, és miben nyújt többet a másik?
Nagyon fontos az, hogy a Marshoz menjünk, mert úgy érezzük, hogyha az életet próbálnánk megtalálni a Földön kívül, akkor a legnagyobb lehetőség az a Marson lenne. Mi azt tudjuk, mivel a Holdhoz mentünk, hogy ott nincs élet, és ezért a Holdat csak arra használnánk, hogy próbáljunk különböző technológiákat kipróbálni, ami végül is a Marshoz vezetne. De ahogy mondtam, a MAPEC célok azok azt kívánják, hogy megértsük, hogy volt-e valahol, valamikor élet a Marson, és hogy végül is emberek oda mehessenek. Mi azt próbáljuk bebizonyítani, hogy volt-e élet a Földön kívül, vagy nem. Ez nagyon fontos ez, hogy megértsük, mert az egy teljesen új fényt vet a hozzáálláshoz, az életi hozzáálláshoz a Földön. Hogyha bebizonyítjuk azt, hogy élet az nem létezik a Marson, akkor azt jelenti, hogy kicsit megerősíti azt a hozzáállást, hogy nincs élet a Földön kívül, ezért a Földön az élet az nagyon fontos. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet máshol, de az, hogy amiket eddig megvizsgáltunk, ott nem volt. Viszont hogyha találunk életet, akkor az azt jelenti, hogy a Föld az nem egy különleges hely a világban, és ezért más lehetőség, más bolygók is lehetnek, ahol az élet az megvan. Ezért nagyon fontos filozófiailag, hogy megértsük, hogy van-e élet máshol, vagy nincs.
Az előbb hallottuk itt a kiállításon Bushnak, a USA elnöknek azt a beszélét, amiben fölvázolja a következő éveknek az űrkutatási terveit. Mennyire súlyosak ezek a szavak? Valóban változtatnak a NASA-nak a programjain, vagy csak egyszerű politikai fogásként értelmezhetők?
Mi úgy éreztük, hogy nagyon fontos, hogy egy szisztematikus űrkutatási program legyen megjelentetve, és a Bush elnöknek a bejelentése az csak megerősítette azt a hozzáállást, amit mi követtünk. Egy olyan körképet alakított a program köré, ami belefoglalta a Mars kutatást, a Hold kutatást, a külső bolygói kutatást, ami Mars mögé megy, és hasonló a kutatásokat a Föld környékén, és az emberes űrkutatást. A különböző részletei azok mindig megvoltak a NASA-nál, de ez a bejelentés csak úgy állította be ezt a programot, hogy gyakorlatilag mindenki egy referenciát tud használni, és nem kell különböző helyekre menni, hogy megtalálja a űrkutatási részleteket.
Mennyire esett messze az alma a fájától, mennyire különbözik az ifjabb Bush programja, a Mars programja az idősebb Bush Mars programjától, amit 89-ben hirdetett meg?
A Bushnak a bejelentése az nagyon hasonló volt a Kennedynek a bejelentéséhez. A különbség az az volt, hogy senki nem állt mögötte, aki hajlandó lett volna a sok billió dollárt kifizetni, hogy az embereket elküldjük a Marshoz. A mostani Bush-elnöknek a kijelentése az kicsit más, mert a mostani Bush-elnök kijelentése az nagyon hasonló ahhoz az úti tervhez, amit már mi is megterveztünk, ezért nem nagyon nagy különbség van a között, amit ő bejelentett, és ahhoz, amit mi is szerettünk volna csinálni. NASA-nak a költségvetése az 15 milliárd dollár évente, ami, hogyha azt veszük, hogy a Pentagonnak a költségvetése az 300 milliárd, az nem nagyon sok. De ahhoz képest, hogy a különböző másik űrkutatási szövetségek, például az Európai űrkutatási szövetség, a japán vagy az orosz, hogy mennyi pénzt kapnak ők, ahhoz képest a NASA nagyon sokat kap. És ez úgy van beosztva, hogy fele az egy emberi űrkutatási területhez megy, a másik fele pedig egy robotikushoz megy. És ezért olyan kb. 7,5 billió dollár van nekünk, hogy robotikusan kutassuk a naprendszert, és azt úgy osztjuk el, hogy egy szisztematikus módon meg tudjuk érteni a környezetünket a Föld környékén, és a Marsnál, a Holdnál, és hogyha a Mars mögé megyünk a külső bolygókhoz.
Jól értettem, hogy azt mondtad, hogy a fele a költségvetésnek emberes programokra megy. Akkor ha most nem, tehát pillanatnyilag nincsen emberes program, akkor mire költik most ezt a pénzt?
Egy emberes program van most is. A 7,5 milliárd dollár az arra megy, hogy az űrsiklót visszahozzák működtetésbe. Minden űrsikló elindulása az kb. 500 millió dollárba kerül, ami sokkal több, mint egy orosz fellövés, de az űrsiklónak sokkal nagyobb kapacitása van, sokkal több súlyt tud felvinni az űrállomáshoz.
De ez mennyire mutat ez előre a Mars utazás felé, az űrsiklónak a használata?
Az űrsiklónak semmi köze nincs a Mars utazáshoz, de az űrállomásnak nagyon sok köze van a Mars utazáshoz. Az űrsikló nélkül az űrállomás, nemzetközi űrállomás az nem létezne. Nagyon sok olyan nehéz, súlyú része van a nemzetközi űrállomásnak, amit az űrsikló nélkül nem volna alkalmunk felvinni és beépíteni. A másik helyzet pedig az, hogy az űrsikló az nem csak egy teherautóként szolgál, hogy nehéz súlyú dolgokat felvigyen az űrállomáshoz, a maga is egy kutatási hely. Tehát az űrsiklónak a rakódó terébe be lehet tenni egy olyan laboratóriumot, ami hozzá csatlakozik a kokpit.
Pilótafülke.
Ami hozzá csatlakozik a pilótafülkéhez, és akkor az egész űrsikló egy laboratóriummal változik. Ami azt jelenti, hogy körülbelül 6 astronauta felmehet 2 hétre az űrsiklóval, és olyan kutatásokat végezhet, ami emberekhez kapcsolatos kutatási fejlesztési dolgokkal foglalkozik. Egyenlőre, pillanatnyilag csak 2 ember van az űrállomáson. És a 2 ember az csak arra van ott, hogy fenntartsa a működését az űrállomásnak. Hogyha az emberek egy normális kutató munkát szeretnének elvégezni az űrállomáson, akkor a teljes személyzetnek ott kéne lenni, ami 6-7 asztronautát jelentene. És amíg az nem történik meg, addig sajnos erre nem lesz szükség. Na, a másik probléma pedig az, hogy nem tudjuk a 6-7 embert az űrállomásra tenni, mert a biztonság szempontjából az van, hogy vissza kell hoznunk az embereket, az űrhajósokat, hogyha valami történik az űrállomásnak. Jelenleg a Soyuz kapszult, a Soyuz űrhajót használjuk, hogy visszahozzanak embereket, aminek 3 ülése van csak. Egy olyan mentőcsónakot kell kifejleszteni, ami a 6-7 asztronautát vissza tudná hozni, hogyha valami történne az űrállomáson, és amíg az nem történik meg, addig biztonság szempontjából nem engedik meg, hogy fel tudjuk emelni az asztronautának a számát a jelenlegi 2-3-ról 6-ra vagy 7-re.
Kicsit térjünk vissza a Mars utazásra, illetve az emberes Mars programhoz. Milyen lépések szükségesek ahhoz, sorra menve a lépéseken, hogy az ember eljusson a Marsra, tehát hogy a Marsra lépjünk?
A mostani konferencián Dr. Alacsinak, aki a direktorja a Jet Propulsion Laboratoriumnak, volt egy előadása, ahol azt mondta, hogy a Mars Exploration Rover, ami most fent van, a két rover, ami most fent van a Marson, azok olyanok, minthogyha azok robotgeológusok lennének. A következő, a Mars Science Laboratory, ami 2009-ben lesz felőve, azok a kemikusok lesznek, és a következő évtizednek a közepén az Astrobiology Field Lab, az pedig egy asztrobiológus lenne. Ami azt jelenti, hogy lépésről lépésre megpróbáljuk megérteni, hogy van-e élet a Marson, és hogy milyen nehézségek lennének, hogy egy embereket oda küldjünk. Olyan problémák vannak például, hogy a por a Mars felületén az nagyon toxikus. Ezért, hogyha az asztronautok oda mennének, akkor könnyen meghalhatnának. Mit csinálsz az űrruháddal, hogyha kimész egy sétára, és ez úgy beporozódik, és próbálod visszavinni az űrállomásra? Végül is az élet a Földön úgy alakult ki, hogy mi adaptálódtunk a mindenféle környezeti hatáshoz, de nem a Marson nőttünk fel, ezért a mi szervezetünk az nem igazán adaptált az ottani élethez. Ezért elképzelhető, hogy különböző kémiai anyagok azok nagyon mérgezőek az emberi szervezetnek. Ezt meg kell értenünk, és ki kell találni olyan technológiákat, ami megvéd minket ez ellen. A másik, nem csak a másik, nagyon sok olyan technológia van, ami nem közvetlenül használható a mostani tudásunkhoz képest. Például a Mars rovert felküldtük oda, és amikor leszálltunk a Marsnál, akkor a Viking típusú pajzsot használtuk, hogy belépjünk az atmoszférájába a Marsnak, és ott lelassítsuk a több kilométer másodpercenkénti sebességünket. Ez a Viking típusú pajzs, ez olyan 2,5-3-3,5-4 méter nagyságú. Mi felnagyíthatjuk ennek a méretét kb. 4,5 méterre, és a 4,5 méter az azt jelenti, hogy az átmérője ennek a pajzsnak kb. 4,5 méter. Ez a 4,5 méteres pajzs, és belefér a rakétának az orvédő kupjában, de hogyha nagyobbra akarunk menni, akkor egy nagyobb rakétára van szükségünk. Egyelőre nincs nagyobb rakétánk, és nincs nagyobb rakétánk, ami sokkal több súlyt tud felvinni az űrbe. Különböző helyekre mehetünk ezek a rakétákkal, hogyha közel megyünk a Földhöz, amit Föld körül akarunk keringeni, akkor sokkal több súlyt tudunk elvinni, mint hogyha minél messzebbre megyünk a Földtől. Ezért azt jelenti, hogy ha Marshoz akarunk menni, akkor sokkal kevesebb súlyt tudunk magunkkal vinni, mint hogyha csak a Föld körül keringenénk. Hogyha megérkezünk a Marshoz, a következő lépés az pedig az, hogy be akarunk lépni az atmoszférába, és le kell lassulnunk, és le kell érkezni a Földre. Erre kétféle dolgot használunk, az egyik ez a pajzs, ami eredetileg lelassul, amikor belépünk az atmoszférába, a második pedig kinyitunk ejtőernyőket, és az ejtőernyő pedig lelassít minket. Ezt az ejtőernyőt akkor tudjuk kinyitni, amikor a sebességünk lelassul 2,2 Mach number-re, ami azt jelenti, hogy 2,2-ször a hangnak a sebessége. Hogyha hamarabb nyitjuk ki az ejtőernyőt, akkor jobban le tudunk lassulni, de a probléma az, hogyha magasabb sebességnél nyitjuk ki az ejtőernyőket, akkor sokkal nagyobb erőhatás ér az ejtőernyőket, ami le tudja szakítani őket. Ezért ki kell azt próbálni, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem. Ez megint egy fejlesztést szükségeltet.
90-es évek elején lehetett sokat olvasni arról, hogy esetleg az oroszok az amerikaiakkal közösen egy nemzetközi kooperáció keretében mennének a Marsra. Ez talán azért jött elő ez az ötlet, mert hogy a nemzetközi űrállomás első gondolatcsírái is akkor jöttek elő, hogy egy energia rakétára ráteszik a hasznos terhet, ott teljesen mindegy gyakorlatilag az átmérő, tehát ott a rakéta nem okoz gondot, mert arra föl lehet tenni egy 20 méter átmérőjű pajzsot is akár, és akkor fellőni. Most jelenleg az Egyesült Államok kooperál bármelyik másik űrhivatallal a Mars kutatás terén?
Mi nagyon szeretnénk kooperációt kialakítani a különböző űrkutatási szövetségekkel, és jelenleg, ahogy a Dr. Alacsi elmondta, mindegyik következő jövőbeli küldetés, amit a NASA küld, tudományos műszereket fog használni a különböző űrkutatási szövetségektől. Mi kooperálunk az Európai űrszövetséggel, a kanadaival, a japánnal és az oroszokkal is.
Nagyon sok előadást lehetett arról hallani, és nagyon sok cikket lehetett szintén olvasni arról, amik arról szóltak, hogy mielőtt a Marsra megyünk, azelőtt valami köztes helyre kéne menni, ami kevésbé nehéz, mint a Mars, de nehezebb, mint a Föld körüli pálya, vagy akár a Hold. Ilyen ötlet például a Lagrange Pointhoz való űrhajóval történő elutazás, vagy egy kis bolygó meglátogatása. Ez szerepel tényleg a Mars tervekben, tehát hogy először Hold, aztán valamilyen Lagrange Point, vagy kisbolygó, és csak utána a Mars, vagy a Hold után jött, rögtön a Mars jönne most is.
Mi azt hiszük, hogy a Hold után a következő lépés az a Mars lenne. Mert a Lagrange Point az olyan, hogy az ember oda megy, és mit csinál ott?
Igen.
Igazából ott nincs semmilyen tudományos szempontból érdekes hely. Ez egy matematikai pont, ahol a gravitáció kiegyenlíti egymást, az ember oda megy, és nincs ott semmi. A másik probléma az, hogyha egy kis bolygóhoz szeretnénk menni, például, hogyha el akarunk menni valamelyik holdjához a Marsnak, a Deimoshoz például, akkor az azt jelenti, hogy nagyon messze kell elmenni, és nagyon sok energiát, nagyon sok pénzt arra költenénk, hogy elmennénk valahova, ami tudományosan nem nagyon érdekes, csak azért, hogy egy közbelépést használjunk. Hogyha azt tudjuk bizonyítani, hogy el tudunk menni a Holdhoz, a következő lépés az lenne, hogy elmegyünk a Marshoz.
Hidegháború végén, a űrverseny végén mindenki azt várta, hogy na most jön a nagy összefogás, nemzetközi összefogás, most majd ugyanannyi erővel együtt próbálnák egy-egy célt megvalósítani a különböző űrhivatalok. És most azt látom, hogy gyakorlatilag három űrhivatal is dolgozik kisebb-nagyobb komolysággal az emberes Mars programon. Az Egyesült Államok űrhivatala, NASA, az Európai űrügynökség, sőt, hát gyakorlatilag hivatalosan úgymond az orosz energiacég is foglalkozik a Marsra szállással. Ők ezt egyébként úgy oldották volna meg, ezt a napelem energia kérdést, hogy nagyon régi tervekben ilyen 100 méter hosszú szivar alakú űrhajó szerepel az árnyékolás miatt egyik végén, ugye a nukleáris energiaforrás. Ma meg úgy képzelik, hogy egy 36 ezer négyzetméteres napelem rendszerrel indulnának el a Mars felé. Szóval három különböző űrügynökség ugyanazokkal a gondokkal küzd, ugyanazon dolgozik. És mind a három űrügynökség külön-külön várja, hogy egy másik űrhivatal csatlakozzon hozzájuk. Ez miért van így? Miért nem fognak össze, és tényleg hát ugyanaz a cél, és megcsinálni?
A probléma az, hogy űrkutatás az nagyon-nagyon drága. Kétfajta hozzáállás van. Az egyik az, hogy a tudományt elősegítse, a másik pedig az, hogy egy nemzeti presztízse legyen. Jelenleg mind a kettő nagyon fontos, de hogyha az ember megnézi az Európai űrszövetséget, akkor az Európai űrszövetségnek nagyon sok tagállama van. Mindegyik beletesz egy kis pénzt a közösbe, de az a hozzáállás, hogyha én hozzáteszek, akkor amit visszakapok belőle, annak annyinak kell, hogy legyen, annyi kell, hogy legyen, hogy ez nekem megérje, hogy beletegyek pénzt. Szóval a közösség még az Európai űrszövetségen belül sem annyira közös, hanem mindenki saját magának szeretné a dicsőséget megtartani. A franciák, az olaszok, a németek, az angolok, mindegyiknek van saját érdekük, amit szeretnének az előtérbe hozni, és hogyha pénzt adnak rá, akkor szeretnék azt meglátni, hogy az ő eredményeik lennének a legfontosabbak. Ugyanez a helyzet egy kicsit magasabb szinten, mivel az űrkutatás az állami támogatáson alapul, ezért az a helyzet, hogy az állam az elvárja, hogy saját maga visszakapja az eredményeket, a dicsőséget, a nemzeti presztízset. Ezért, hogyha az ember együtt dolgozna másik országokkal, az azt jelenti, hogy mi a pénzt beletesszük, és akkor a másik ország pedig hasznosít belőle presztízs szempontjából. Tehát a közös együttműködés az akkor úgy működik rendesen, hogyha én beleteszek valamit, te is beleteszel valamit, és akkor mindenki jól jár vele. Mindenki nagyon szeretne együtt dolgozni, és mivel nagyon kevés pénz van, ezért nagyon nehéz nemzetközi együttműködést elérni, de nagyon keményen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és ahogy látjátok, annak ellenére, hogy a NASA nagyon sok űrkutatási küldetést próbál elérni, mindig úgy azt próbáljuk elérni, hogy egy nemzetközi partner valamilyen tudományos műszert rátegyen az űrhajónkra.
Feri említette az orosz terveket egy űrhajóra, ami a Marshoz menne emberekkel. Mik az amerikai tervek? Tehát az emberek elég sok filmet láttak már, hogy amiben bemutatták azt az űrhajót, amin az emberek utaznak. Mi a valóság a tervekben?
Egyelőre ezek a tervek még nagyon messze vannak. És nem hiszem, hogy vannak egyelőre tervek arra, hogy mi történik 30 év múlva. Jelenleg a Delta 4 nehéz, a Delta 4 Heavy, az a legnagyobb űrhajó, a rakéta, amit mi használhatunk, a második pedig az Atlas 5. És a következő lépés az lesz, hogy egy nagyobb rakétára lesz szükségünk, hogyha olyan űrkutatási küldetéseket szeretnénk elvégezni és elérni, mint a Jupiter Icy Moons Orbiter, az a küldetés, ami a Jupiternek a holdjaihoz menne.
Na de épp azt nem értem, hogy azt mondod, hogy olyan rakétán dolgoztok, hogy olyan rakétára van szükség. Miért van rá szükség? Hát ott van az orosz energiacég, lehet tőlük venni egy sima energiát, vagy hát nem tudom, van-e még nekik, mert párat eladt a Kocskavasnak, volt egy ilyen hír, meg most volt, beszakadt a raktár, akkor is talán az utolsó megsemmisült a buránnal együtt. De hát már létezik ilyen rakétatípus. Én nem hiszem, hogy az oroszok azt mondanák, hogy nem, kedves amerikaiak, nektek nem adunk el ebből a rakétából, mert nekik nagyon kell a pénz. Pont ezt nem értem soha a világon, hogy ugyanazt fejlesztik ki különböző űrügynökségek. Tehát ezt látni, és ez az űrverseny után is, mert az, hogy előtte, mint az űrverseny alatt, az ment, hogy két személyes űrhajó, itt két személyes űrhajót, három személy, itt három személyes űrhajót, az oké, meg űrrepülő, itt űrrepülő, de az, hogy még most is ezen megy az egész, az olyan fura lehet egy átlagember számára.
Ahogy mondtam előzőleg, ez egy nemzeti dolog. Minden nemzeti űrkutatási szövetség próbálja úgy kialakítani a saját űrkutatási programját, hogy ne kelljen máson függni. Ezért annak ellenére, hogy szeretnénk kooperációt kialakítani más országokkal, mi azt is szeretnénk elérni, hogy amikor nekünk szükségünk van valamire, akkor erre lehetőségünk lenne. És azt hiszem, hogy ez a válasz. De én ebben nem vagyok egy szakértő, szóval
amire... Ez teljesen érthető egyébként.
Kicsit szűkebben a szakmádat érintő kérdés az, hogy milyen energiaellátás lenne a Marsra leszállt űrhajósoknak, honnan szereznének energiát?
JPL-nél jelenleg mi egy robotikus űrkutatással foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy abban az irodában, ahol én dolgozom, a jövőbeli űrutazásokat próbáljuk kitalálni a következő 10 évre, ami azt jelenti, hogy 2010-től 2020-ig. Ebben az időszakban nekünk nincs meg az emberes űrutazás, de ahogy lépésről lépésre előre megyünk, és próbálunk nagyobb és nagyobb súlyokat letenni a Földre, a Marsra pontosabban, több és több energiára lesz szükségünk arra, hogy a tudományos műszereket használjuk. Hogyha a következő lépésre megyünk, ami azt jelenti, hogy próbáljuk a helyi anyagokat felhasználni üzemanyag készítésére, amit úgy hívnak, hogy in-situ resource utilization, vagy ha egy életfenntartó rendszert szeretnénk használni, akkor arra sokkal több energiára lenne szükségünk. Hogyha emberekkel mennénk Marsra, akkor az arra lenne szükség, hogy néhány kilowatt energiát használnánk. Jelenleg az van, hogy például egy rádióisotóp generátorral körülbelül egy olyan 100 wattot tudunk használni, vagy körülbelül egy villanylámpányi energia, ami nem nagyon sok. Azt jelenti, hogy ha emberekkel akarnák menni, akkor néhány kilowattra lenne szükség legalább, hogy az életet fent tudjuk tartani, és hogy egy olyan környezet tudnánk teremteni az űrhajósoknak, ahol túlélnének.
És ezt hogy lehet megoldani akkor?
Hát erre két lehetőség, néhány lehetőség van. Az egyik az, hogyha olyan helyre megyünk a Marson, ami közel van az egyenlítőjéhez a Marsnak, ahol nagyon jó lehetőség lenne arra, hogy a napot használnánk energiatermelésre. Például nagyon nagy napelemeket tudnánk használni, hogy energiát termeljünk, de a probléma azzal az lenne, hogy éjszakánként, amikor a nap az nem süt, akkor valahogy fenn kéne tartani az életfenntartó rendszert. Ami azt jelenti, hogy nagy elemeket kéne magunkkal vinni, ami nagyon súlyos persze, amit feltöltenénk napközben, és éjszaka pedig azt használnánk. A másik lehetőség az pedig, hogyha egy nukleáris reaktort vinnénk magunkkal. Ami megint nem egy nagyon könnyű helyzet, az egyik probléma az, hogy ez nehéz lenne. A másik probléma az, hogy nukleáris reaktornak, csak úgy, mint a Földön is, egy radioaktív hatása, sugárzása lenne, amit az emberek nagyon nehezen élnének túl, hogyha nem lenne leárnyékolva. Ezért arra lenne szükségünk például, hogyha sikerülne közel megérkezni a Marshoz, először lemennénk egy nukleáris reaktorral, egy atomreaktorral, és nem nagyon messze tőle oda mennénk emberekkel, és hogyha használnánk a környezetet, például besülyeztenénk a földbe, vagy betennénk egy nagy szikla mögé, ahol a természet magát használnánk, hogy leárnyékolnánk a radioaktivitást, a sugárzást a reaktoroktól. De a probléma pedig az akkor, hogy vezetnénk az energiát a reaktortól az emberekhez. Valaki kisétálna, felvenne egy hosszú zsinort és oda vonszolná az emberi helyre, ahol az emberek laknának. Vagy ha valami rossz lenne, akkor az lenne, hogy Jóska, menjél oda és javítsd meg a reaktort.
Ez a robotok,
erre lennek a robotok. És ez egy nagyon jó hozzáállás. De ez azt jelenti, hogy ha akarsz robotokat, akarsz embereket, akarsz egy nagy reaktort, ami ott menne, az azt jelenti, hogy lépésről lépésre fel kellene építeni egy Mars bázist, aminek mindenféle eleme lenne, eleme úgy érzem, hogy részlete lenne, ami nagyon komplexé tenne egy mission, egy küldetést. Végül is ez nagyon sokba kerülne, és nagyon sok időbe kerülne, nagyon sok pénzbe kerülne, ami azt jelenti, hogy valószínűleg az első alkalom az egy rövid, kéthetes, háromhetes űrutazás lenne, amikor az ember oda menne, és megnézné, hogy túlélnénk-e ezt a két hetet, vagy nem. Hogyha az első alkalom úgy néz neki, hogy sikerül ezt túlélni, akkor a következő alkalommal egy bonyolultabb küldetést tudnánk oda küldeni.
Én hadd térjek megint vissza a Marsra, a mostani a Spirit és az Opportunity-re. Ugye lehet hallani azt, hogy egyre kevesebbet tudnak működni, ahogy beköszönt a helyi tél, meg összeporulódnak a napelemeik. Miért? Egyrészt, hogy miért használnak napelemet, és miért nem valamilyen radioaktív energiaforrást, hogyha egyszer ez ennyire beszűkíti a mozgásterét és működési terét ezeknek a rovereknek?
Különböző okai vannak. Az egyik az, hogy a napelemek, amik a roveren vannak, a napelem az 1,3 tized négyzetméteres, ami körülbelül olyan 1000 watt órát termel egy Mars nap alatt, ami egy 24,6 órát jelent. Átlagosan ez sokkal kevesebb, mint egy rádióizotopikus energiatermelő rendszer gyártana. A másik probléma pedig az, hogy a Marsnak a környezetvédelmével kell foglalkoznunk. Nem küldhetünk le semmit, ami feltehetőleg életben tartana a baktériumokat, egy olyan környezetet alakítanak ki, ahol baktériumok jól meg tudnának élni. Egy rádióizotóp energia termelő az folyamatosan gyárt energiát, ezért, hogyha valami oknál fogva lezuhanna a Marson, és úgy bele vetődne a Földbe ott a Marson, akkor hogyha valami baktériumot magával vinne a Földről, vagy hogyha valami baktérium lenne ott, akkor ez a meleg, kellemes környezet, ez kialakítana egy olyan helyi életteret, amit az etikusak nem nagyon szívesen vennének.
Na és a viking leszálló egységei?
A vikingnek a leszálló egysége, amikor megtörtént, akkor ugyanolyan sterilizáción ment keresztül, amit a jövőbeli marsruzási roverek, vagy bármilyen, mi az, hogy lander?
Leszálló egység.
Bármilyen leszálló egységnek kéne elidékezni.
Ez azt jelenti, tehát, hogy félünk attól, hogy beszennyezzük a radioaktív elemekkel a Marsot, de hát, hogyha a jövőbeli missziókhoz mindenképpen nagyobb energiatermelésre van szükség. Tehát előbb-utóbb mindenképp le kell vinni valamilyen atomerőművet vagy radioaktív elemeket a Marsra. Akkor ott mi lesz a helyzet? Hogy lehet ezt 100%-osan bebiztosítani?
A NASA-nak van egy olyan hivatala, ami kimondottan ezzel foglalkozik. És ők nagyon keményen dolgoznak azon, hogy próbálják megszabni a környezetet, próbálják megszabni a hozzáállást és a lépéseket, amik szükségesek arra, hogy megvédjük a Marst az előszennyezéstől, amikor a baktériumokat vinnénk magunkkal, és ott megszennyeznénk az ottani környéket, és a másik, hogy megvédjük a Földet a visszafele szennyeződéstől, amikor oda megyünk, amikor visszahozunk mintákat, és hogyha véletlenül valamilyen életforma azon van, nem akarjuk azt, hogy az beszennyezze a Földet, mert nem tudjuk, hogy az élet a Földön hogy reagálna erre.
100%-os sterilizáció tudtommal nincs, és minél többféle módon próbáljuk sterilizálni az űrszondát hő, radioaktív sugárzás, stb. Vegyi anyagok során. Annál kevesebb baktérium él itt túl, de mindig van egy faktor, hogy egy a 10 000-hez, egy a 100 000-hez. Szóval azért 100%-osan nem lehet szerintem ezt elérni.
Ezzel teljesen egyetértek. A hozzáállás az, hogy egy statisztikai módon próbáljuk bebizonyítani azt, hogyha nagyon kevés túléli, akkor még az igazából nem jelent egy nagy problémát.
Tehát lehet azt mondani végül is az előzőhöz kapcsolódva, hogy a földlakókra nézve esetleg a bulvárlakók ezt fölkaphatják, hogy a mintát hoznak vissza a Marsról, akkor az a végünket jelenti, nem is kell egy kis bolygónak belénk ütközni, hanem elég a talajmintát visszahozni?
Ebben nem hiszek.
Mondjuk az Apollo űrhajósoknál sem kapta föl szerintem a sajtó annak idején.
Nem volt olyan erős búvás.
Az Apollo űrhajósok azok karanténozva voltak egy ideig, amikor rájöttünk, ameddig rá nem jöttünk arra, hogy semmi probléma az nincs. De ugyanez a helyzet. A bolygóközi környezetvédelem szabályok azért vannak megalapítva, hogy be tudjuk bizonyítani mindenkinek, magunknak, etikusoknak, a biológusoknak, hogy ez semmilyen veszélyt nem jelent ránk, és mi nem jelentünk semmilyen veszélyt az ottani, a marsi környezetre. Nem hiszem, hogy ebből egy nagy probléma lenne, nem kell most mindenkinek eladni a lakását, és valahova elköltözni, és felelni a pénzt. Ez csak egy megelőző lépés azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy semmilyen problémát nem jelent ez a föld életre. A másik pedig az, hogyha meg akarjuk vizsgálni az életet, hogyha valami van a Marson, akkor az nem lesz beszennyezve földi baktériumokkal. Szóval úgy próbáljuk megtervezni a műszereinket, és úgy próbáljuk kialakítani a mérési lépéseket, a mérési folyamatokat, hogy ne szennyezzük be a mintákat, a példányokat, amikor oda megyünk, vagy amikor visszahozzuk őket.
Bálinti Tiborral beszélgetett Hargitay Henrik és Horvai Ferenc. A felvétel 2004. októberében Vancouverben készült. A beszélgetés elkészültét az Európai Űrügynökség és a Magyar Űrkutatási Iroda támogatása tette lehetővé.